Folytatódik a Brüsszeli hét az Inforádió mikrofonjánál továbbra is Nagy Tamás. A kelet-európai uniós tagállamok, így Magyarország sem áll valami jól a számítógépek és az internet elterjedtségében. A Brux Info elemzője szerint a lemaradásunk részint pénzkérdés, részint pedig generációs probléma. Fóris Györgytől azonban kiderül az is, hogy a fiatalok sem annyira fogékonyak a digitális kultúrára, mint a nyugat-európai társaik.
Ezt is tisztázzuk, hogy mi ez a digitális írásképesség, nagyon jó hangzik, de nem biztos, hogy ugyanazt értjük alatta. A szakma három műveltség együttesét érti ez alatt. Részint feltételezi a hagyományos műveltséget, tehát megvannak az alapfokú oktatás során a sajátított ismeretek, írás, olvasás, számolás, stb. Részint egyfajta számítógépes műveltséget, tehát az ember ki tud nyitni a számítógépet, tud rajta dolgozni, írni, tud e-mailezni, szöveget szerkeszteni, bele tud kukkantani az adatbázisba. És a harmadik pedig, amikor már van információs műveltséges, tehát tudjuk hálózati eszközöket használni, tud keresni, tud interneten adni, venni, tud internetes klubtag lenni, tud interneten tanulni, tanítani, tehát a magasabb rendű alkalmazásra is képes. Erre létezik ma már egy integrált index, ez egy nullától egyig terjedő skála, ami egyébként az EU vonatkozásában jelenleg mintegy 0,8 köré tendál. A EU 15-ök esetében volt 0,81, a 25-ök esetében ez értelemszerűen alacsonyabb, és ehhez képest állfelem az, hogy például Magyarország csak 0,3 volt.
Laikusként gondolhatjuk ezt, hogy ez egy generációs probléma, az idősek nyilván annak idején nem voltak számítógép közelben, nem tudják, hogy hogyan kell használni. Valóban így van? Mit mutatnak a fiatalokkal kapcsolatos adatok?
Az igazság, hogy nem csak az számít, hogy valaki fiatal vagy öreg. Mi kell ahhoz, hogy valaki az információs technológia alkalmazásában mindennapos partner legyen? Először is kell elegendő számú gép, aztán kell elegendő számú nagy hatékonyságú, tényleges adatátvitelre, gyors adatvitelre alkalmas vonalrendszer. A következő az, hogy legyen is meg a késztetés, a motiváltság, a tudatosultság abban, hogy ezt használni akarják. De ez még mindig magánügy addig, ameddig ez csak otthon a szobasarkában egyéni hobbi, és nem a munkafolyamatok része, nem jön be a munkahelyekre, illetve amíg nem szerves része a tanításnak, az oktatásnak. És aztán talán van még egy feltétel természetesen, hogy ez hozzáférhető is legyen, tehát anyagilag megengedhetővé kell váljon, magyarul ki is tudja fizetni az, aki főleg most a de cégek is vonatkozik és kis cégekre, de magánszemélyek esetében mindenképpen, hogy ezt mind el tudja érni. Ami ma jellemző a kelet-európai országokra, az ugyan csatlakozott kelet-európai országokra, mint mondtam, főleg Szlovénia itt a kivétel, meg biztos, akik a déli régi Európai Uniós tagállamokra, hogy ezekben az országokban az említett logisztikai feltételek többnyire gyengék, tehát a gépek elterjedtsége, a vonalak elterjedtsége nem megfelelő, hogy a munkahelyeken viszonylag kis számban, kis százalék arányban vannak jelen ezek az eszközök, szükségesek ezek az eszközök. Hát például európai átlagban, európai uniós átlagban mintegy 51%-ban használnak ma már munkához internetet, Magyarországon ez csak 25%. De ugyanis is tudjuk azt, hogy például a háztartások internetesítése európai átlagban 48%, akkor ez Magyarországon 22%.
Ez a tendencia mennyire egységes a régió országait tekintve? Mennyire vagyunk lemaradva, vagy mennyire emelkedünk így Csehországtól, Szlovákiától, Lengyelországtól, stb.
A hagyományosan mondható az, hogy az iparosodás és innováció felé nyitottabb régiós országok nyilván itt is valami előbbre tartanak, nem véletlenül mondtam többször Szlovéniát, és általában Csehország is jobb, de már ő sem minden esetben, és amúgy pedig a többiek egyértelműen Magyarországon hasonló módon, tehát Lengyelország, Litvánia, Lettország, szinte minden esetben, Szlovákia a legtöbb esetben Magyarországgal azonos módon gyengén szerepel. De tegyük hozzá azt, hogy a régi tagországok közül Görögország vagy Portugália szintén nagyon rossz mutatókat mutat, és inkább az utolsó harmadban van. Nekünk pedig az EU támogatás felhasználása szempontjából a nagy tanulság, hogy Portugália a hatalmas EU pénzüket arra használta, hogy infrastruktúrát, utakat, létesítményeket finanszírozott, és nem pedig oktatást, és ez most visszajött például abban, hogy nincs meg az internetes kultúra se.
Igazából ez pénzkérdés vagy szemlélet kérdése?
Mind a kettő, ahogy mondtam, ha nincsenek meg a logisztikai feltételek, amihez azért pénz kell, akkor pusztán a szándék nem elég. tehát annak a hírnek ott kell lenni, a vonalnak működnie kell, és jónak kell lenni, hogy egyáltalán az egész létezni tudjon. Az is még valahol pénzkérdés, hogy az adott ország elég gazdag legyen, vagy úgy alakítsa a gazdasági rendszerét, hogy érdekeltségi játékszabályban lehetővé tudja tenni, hogy ezek a szolgáltatások olcsón hozzáférhetőek, mert megint anélkül nem tud tömegessé válni. De a következő fokozat már valóban a szemlélet kérdése. Itt egyébként a magyar állapotok a jövőre nézve tulajdonképpen biztatóak. Jól lehet, amikor azt mondtam, hogy a digitális képesség index alapján Magyarország a európai 0,7-0,8 számhoz képest 0,3-on áll, ugyanez vonatkozik a fiatalokra is, tehát ma még nem jobb a helyzet. De viszont ha azt nézzük, hogy milyen a jelenleg az iskolák számítógépes ellátása, akkor ott abszolút európai átlagon vagyunk. Tehát ez azt mutatja, hogy minimum az új generáció képzésének a logisztikai feltételrendszere már jó. Ami nem jó, hogy az is kiderült ezekből a felmérésekből, hogy viszont amikor azt kérdeztük, hogy hol használják a tanárok ténylegesen hatékonyan és rendszeresen, szervesen az oktatásba ezeket az eszközöket, akkor ez EU átlagban 74,3%, mondhatni a 3/4, Magyarországon csak 42%.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Nem kevés vihart kavart az Európai Unióban a lengyel elnök és a miniszterelnök az elmúlt hónapokban. Lech és Jaroszláv Kaczyński a húsvitával, a történelmi kompenzáció követeléssel és az alkotmányos vitával borzolta a kedélyeket. A Lengyelországot vezető ikerpárról Szatmári Zitát, a Brux Info elemzőjét kérdeztem.
1949-ben születtek jogi végzettséggel, és a mostani miniszterelnök Jaroszláv Kaczyński ő a Szolidaritás heti magazinjának volt a főszerkesztője, és az első szabad választásoknál már a szenátusban megválasztották, utána pedig a Szejnbe volt képviselő, és 2001-ben megalakította a testvérével a Jog és Igazságosság pártját, amely párt 2005-ben nyert a választásokon. Testvére pedig Lech Kaczyński igazságügyi miniszter is volt, Varsó polgármestere, a legnépszerűbb politikus 2002-ben Lengyelországban, és a 2005-ös elnök választáson nyert, és decemberben letette az esküt, és 2006. júliusában pedig miniszterelnöknek nevezte ki testvérét.
Mik azok a vívmányok tulajdonképpen, amelyek az ő nevükhöz kötődnek?
Hát nagyon érdekes az, hogy igazából a konzervatív nézetet való testvérpárt elmúlt 1-2 évében gazdasági növekedés felgyorsult Lengyelországban, de folyamatos konfliktus volt mind a belpolitikában, mind pedig az Európai Unióval.
Beszéljünk először a belpolitikai konfliktusokról. Ezek az elmúlt hónapokban olyan szintre jutottak, hogy a kormánykoalícióból kilépett az egyik párt, így tulajdonképpen a Jog és Igazságosság pártja egy személyben alkotja most a koalíciót, és emiatt előrehozott választásokat is írt ki a miniszterelnök. Hogy jutottak idáig?
Konfliktus fő oka, az egyik fő oka az is lehetett, hogy 2005-ben úgy nyert a Jogi Igazságosság pártja, hogy egy jóléti reformot hirdetett, ami elmaradt. A másik ok talán az lehet, hogy bizonyos minisztereket, miniszterelnök helyetteseket bizonyíték nélkül megvádoltak korrupcióval, illetve egyéb okok miatt menesztettek, ami a belpolitikai válságot okozta a három párti koalícióban.
És így, ahogy ön is mondta, nem volt éppen zökkenőmentes Lengyelország viszonya az Európai Unióval, jól lehet ugye Lengyelország tagja a közösségnek, húsvita, alkotmányvita és legutóbb talán a legmeghökkentőbb javaslata Lengyelországnak az volt, hogy Lengyelországot történelmi kompenzáció illeti meg a holokausztban ért sérelmek miatt. Az Európai Unió mindezek fényében hogyan, milyen szemmel tekint a Kaczyński fivérekre?
Hát az Európai Unió diplomatáinak sok fejtörést okozott a lengyel testvérpárt. Igazából fontos azt tudni, hogy ennek a konfliktusnak az oka, mint például a történelmi kompenzáció vagy a szavazási rendszer módása során kialakult vitának, az az oka, hogy 2000-ben a Nizzai szerződésben aránytalanul kedvező szerepet kapott Lengyelország, aránytalanul nagy szavazati súlyt kapott a tanácsban lévő szavazatok elosztásával kapcsolatban, és ezt nem szerette volna megváltoztatni, vagy mindenképpen hátrányos helyzetbe kerül az új alkotmánytervezettel, vagy pedig az új reformtervezettel. Látni kell azt, hogy a nizzai szerződés alapján mondjuk egy több mint 80 milliós Németországnak 29 szavazata van a tanácsban, és egy közel 40 milliós Lengyelországnak pedig 27. Tehát így aránytalan a szavazatok súlya a lakossághoz képest.
Ugye Lengyelország meglehetősen renitens államnak számít mindezek fényében az Európai Unióban. Meddig mehet el, illetve hogyan zajlik ilyenkor a diplomácia, hiszen az Európai Uniónak nyilvánvalóan sok okból szüksége van Lengyelországra, itt lehet a nyersanyag kincsekre gondolni, lehet a stratégiai helyzetére gondolni, de nyilvánvalóan a végletekig nem mehet el Lengyelország sem.
Azt gondolom, hogy Lengyelország a nagy országok közé tartozik, tehát azért jelentős befolyása van. Amikor ilyeneket mond, mint például a történelmi kompenzáció, az nagyon éles kritikákat vált ki az összes uniós tagállam állam és kormányfői részéről. Nem engedik diplomáciai eszközökkel, hogy a nemzeti érdekeket ilyen módon tudja érvényesíteni. Végül is ugye valahol a német elnökség tanácsülése is sikeres volt. Lengyelország úgy tűnik, hogy elfogadta a kompromisszumot.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Önök a Brüsszeli hét 47. adását hallották. A korábbi műsorokat meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Várom Önöket jövő szerdán is, este 8 órakor az Aréna után. Nagy Tamást hallották, viszont hallásra!